Máté evangéliumának 12. részéből olvasom a 18. verstől a 21-ig, tehát Máté 12, 18, 21. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem törel, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Imádkozom.
Azt szoktuk mondani, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség az egy és ugyanaz a könyv, összetartozik szervesen. Igazándiból ritkán adatik meg az, hogy az ember konkrétan lássa az Ószövetségben Jézust. És ezért fantasztikus most ez az ige, amit itt olvasunk, hogy Máté Isten lelke vezetésével megengedi azt, hogy egészen konkrétan értsük azt az ószövetségi proféciát, amit Ézsaiás leírt a 42. rész elején. Úgyhogy nekem különösen nagy örömöt okozott az, hogy most végre van egy olyan profécia, amit nem mi értelmezünk úgy, hogy ez Jézusra vonatkozik, hanem egészen konkrétan ez ki van itt mondva. Mert amikor például a protoevangéliumról olvasunk a második lapon a Bibliában, hogy eljön majd az asszony maga, aki a kígyó fejére tapos, ugye az nincsen benne konkrétan az Új Szövetségben, de értjük azt, hogy ez Jézusra vonatkozik. De itt van egy olyan profécia, amelyik Máté szerint így beteljesedett, és nem akárkin, hanem Jézus Krisztuson. Úgyhogy foglalkozzunk most egy kicsit erről vagy ezzel a szakasszal. Mondhatná valaki azt, hogy azért nem vagyok teljesen becsületes, mert pont egy olyan szakaszt ragadtam ki a Új Szövetségből, ami konkrétan egy-egybe ószövetségi, akkor legalább vissza kéne mennem az Ószövetségbe, és onnan felolvasni, és onnan magyarázni. De ugye mi itt az Új Szövetségben élünk. És ezért különösen nagy élmény az, hogy láthatjuk ennek az elhelyezkedését, ahogy a 12. részben, itt a Máté evangéliumában benne foglaltatik ez a szakasz, mint egy gyémánt kő a arany foglalatban. Látjuk ezt a proféciát, és látjuk azt, hogy van egy nagy különbség az ószövetségi és az újszövetségi ige között. Egy nagyon nagy különbség. Az Ószövetségben, Ézsaiásnál úgy olvassuk, hogy nem alszik ki és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Ézsaiás azt írja, hogy addig a Messiás nem fog meghalni, ameddig el nem végzi a maga feladatát. Tehát nem véletlen egybeesések, nem valami a sors csapása, nem meglincselik a Messiást, hanem annak komoly feladata van, a Messiásnak komoly feladata van, és mikor elvégezte a maga feladatát, akkor fog majd meghalni. Az Új Szövetségben erről most nem olvasunk itt Máténál, hogy másképp fogalmaz, azt mondja, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. Egy kicsit más tehát. Itt az a feladata, hogy győzelemre viszi az ítéletet. Később olvasunk arról, hogy majd meg fog halni, de itt nem olvasunk arról, hogy addig nem törik ő maga el. Addig nem oltódik ő maga ki. És ez egy nagyon nagy különbség az Ószövetséghez képest. Az Ószövetség azt is, hogy azt mondja, hogy végigviszi a munkáját. Az Új Szövetségben is olvasunk erről, hiszen a keresztről szóló beszédről olvasunk. És olvassuk azt Máténál is, hogy miért kellett neki meghalnia. De nem itt, ezen a helyen. Azt olvassuk, hogy ha esztek arról a fáról, mondja ezt Ádámnak, az Isten, akkor meg fogtok halni. És Máté ír arról, hogy ez a Jézus, ez a Messiás, ez meg is halt. Mert az ítéletet be kellett teljesítenie. Valakinek meg kellett halnia. És aki meghalt, az ez a Messiás. Olvasunk erről, de nem itt a 12. részben. Itt a beteljesedett részekről beszél Máté. Mik ezek a beteljesedett részek? Az egyik, ahogy itt megszólal Isten igéje, íme az én szolgám, akit kiválasztottam. Akit kiválasztottam. Ami nekem föltűnt, az tulajdonképpen az, hogy egyik másik vallásnál sem hallottam még olyasmit, hogy az Istenük azt mondta volna, hogy na én azt a prófétát, azt az embert, azt a valakit, azt a tanítót kiválasztottam volna. Mi Mohamedről is azt olvassuk csak, hogy egy angyal egy látomásba kijelentette neki, hogy őt az Isten választotta. De itt konkrétan azt olvassuk, hogy a Mesiást, ezt, és most látjuk azt, hogy Máté Jézusra vonatkoztatja, Jézust az Isten választotta, kiválasztotta. Persze mondhatjuk azt, hogy az Ószövetségben is olvasunk már sok-sok olyan történetet és embert, ahol azt olvassuk, hogy kiválasztotta. Hát Ábrahámot kiválasztotta, Mózest kiválasztotta, Dávidot kiválasztotta, sőt, Izrael népét is kiválasztotta. De látjuk azt is, hogy teljesen más az összefüggés, teljesen más az a kiválasztás, ahogy ott kiválasztja ezeket az ószövetségi embereket, és ahogy kiválasztotta Jézust egy bizonyos feladatra. Mert a feladata az volt, hogy mindezek helyett az emberek helyett és emberekért, és mi érettünk is meghaljon. Egy olyan kiválasztás, ami senki mással össze nem cserélhető, össze nem keverhető. Jézust úgy választotta ki arra a feladatra, amire ilyen feladatra senki más soha nem választott. Aztán azt olvassuk, hogy gyönyörködik benne. Köszönöm szépen. Azt olvassuk, hogy gyönyörködik benne Istennek lelke. És ezt látjuk az Újszövetségben néhány helyen, hogy amikor rászáll a lélek a bemerítkezésekor, megkeresztelkedésekor, hogy Isten megszólal, hogy benne gyönyörködik a lelkem. Ő az én fiam, az én szeretett fiam. És azt mondják egyesek, hogy talán azért, mert az a fiú végig engedelmeskedett az atyának. Én egy kicsit tovább mennék, én azt mondom, hogy nem csak azért. Nem árulja el az ige, hogy miért gyönyörködik benne, de szerintem nem csak azért, mert Jézus végig engedelmeskedett. Ez egy plusz volt, ez egy természetes dolog volt, hogy engedelmeskedett neki, de az atya akkor is gyönyörködött benne, amikor még talán semmit, ilyesmit nem csinált volna Jézus. Aztán azt mondja, hogy ő az én szolgám. És valaki azt mondhatja, hogy jó van, itt az van, hogy az én szolgám, és nem az én fiam. Akkor most ez hogy jön össze? De hozunk egy hasonlóságot a magyar nyelvből. Ugye, hogyha van egy engedetlen nebuló, akkor rászól a tanár előbb-utóbb, hogy édesfiam, maradjál nyugton, mert akkor anyagtevest kapsz, hogy csak. Pedig nincsen vérségi kapcsolat közöttük. Na ez ott is ott volt a görögöknél. És a szolga, tehát ez az egyik jelentése. A másik jelentése az a szolgaság, hogy Isten elhívott valakit, aki engedelmeskedik neki, és ugye a szolga engedelmes az ő urának mindvégig. Addig szolga, amíg engedelmes. És Jézus tényleg összhangban volt az atyával. Mindig azt cselekedte, amit az Isten mondott. És ráhallgatott. És ezért egy bizonyos ilyen szolgai formát vett föl, bizonyos értelemben szolga lett, anélkül, hogy az Istensége csorbát szenvedett volna. Ezt nem biztos, hogy megértjük, de ez így van, hogy szolga és fiú. És tévedés az, amikor azt olvassuk, hogy a lelkét adja neki, hogy akik azt mondják, hogy hát akkor adta neki a lelkét, mert hát itt van benne, hogy neki adta a lelkét, amikor megkeresztelkedett, akkor ugye galamb formájában leszállt, és akkor ezek hozzáteszik általában azt a tév tanítást is, hogy amikor pedig a keresztre ment, mielőtt a keresztre ment volna, Isten visszavette az ő lelkét. Hát nem értik a kereszt lényegét. Én azt gondolom most ebből az ige szakaszból, hogy az, hogy az ő lelkét adta neki, az nem azt jelenti, hogy most akkor úgy helyileg és időpontilag valamikor beleadta az ő lelkét. Mert látjuk azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek az egy. nem lehet elválasztani. Mi próbáljuk esetleg, próbálunk sapkozni vele, hogy hiszek Istenbe, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Az nem így, hogy egy. A Szent Háromság. És amikor már megszületett, ott volt benne a Szentlélek. Akkor hogy van az, hogy a lelkemet adtam belé? Ahogy én így értelmeztem most magamnak, olyan, mintha nekünk embereknek szólna. Testvér, vedd azt komolyan, hogy amikor Jézus szól, akkor Isten lelke szól. Amikor Jézus szavát olvasod, akkor Isten szavát olvasod. Ja, vannak sok-sok ember, van sok-sok ember, aki azt mondja, hogy kíváncsi vagyok Istennek az igéjére, az ő beszédére és akaratába az én életemben. Olvasod a Bibliát? Hát, nem. Vagy ritkán. Ugye? És amikor úgy mond valamit Jézus, hát ez jó tanács, jó gondolat, de akkor most legyünk már becsületesek, most tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy Istennek mi a véleménye, hogy Jézusnak mi a véleménye. Mert amikor Jézus szól, amikor az igéjét olvassuk, akkor ott Isten szól. És akkor az az ige az örökre meg is marad. Akkor is, hogyha mi nem engedelmeskedünk neki. A másik, ami itt elénk jön ebben a proféciában, vagy beteljesedett proféciában, az egy kettősség. Ítélet és kegyelem. Én azt hiszem, hogy ez egy egyedi dolog Jézusnál, Istennél, mert ez a kettő megfér egymás mellett. Ítélet és kegyelem, ítélet és szeretet. Ha arra gondolunk, hogy mi milyenek vagyunk, akkor nem feltétlenül tartozik ez a kettő össze. Amikor vagy a diákok, vagy a kollégák összesugnak a harmadik füle mögött, vagy háta mögött, vagy egy csoport, összesúg valaki háta mögött, akkor úgy objektíven el tudjuk mondani, hogy na ez milyen, az milyen, meg ez nem jó benne, meg az nem jó benne. És amikor szembe kell fordulni vele, akkor mennyire gyakoroljuk ezek után, ezután a beszélgetés után azt a kegyelmet, meg szeretetet. Minket befolyásol az, amit hallunk a másikról. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mit mondunk mi a harmadikról, akit még esetleg az a másik nem is ismer. Befolyásol bennünket az, hogy mielőtt találkozunk valakivel, már hallottunk róla egy jó vagy egy rossz hírt. Hogyan fogunk hozzá viszonyulni? Ítéletet nagyon könnyen és gyorsan tudunk alkotni, de aztán a kegyelem néha elmarad az életünkből, vagy a másik felé. És látjuk azt, hogy Jézusnál, most vegyük csak ezt a fejezetet, Jézusnál hogyan volt ez a kettő szorosan egymás mellett. Az elején olvasunk egy történetről, amikor a tanítványaival egy gabonaföldön mennek keresztül, és a tanítványok éhesek, szakítanak a gabonából, és meghámozzák, és eszik. De ez szombatnapon van. És a farizeusoknak föltűnik, ezek aratnak, ezek csépelnek, ezek őrölnek, munkát végeznek. És azt mondják, hogy hát ezt a dolgot, ezt nem szabad szombatnapon cselekedni. És mit csinál Jézus? Megvédi a tanítványokat. Gondolkozzatok el azon, hogy én nem áldozatokat akarok csak, hanem mit jelent ez a kegyelem? Mit jelent az, hogy kicsit segítetek, kicsit irgalmasak vagytok az embertársaitokhoz? Kicsit később beérnek egy városba, Jézus bemegy egy zsinagógába, és ott tanít. Aztán volt ott egy béna kezű ember, őt meggyógyította. Ebben a farizeusok megint belekötnek, de Jézus meggyógyította. Aztán kicsit később olvasuk azt, hogy nagyon sok embert meggyógyított azon a napon és azon a környéken. Aztán ezután a szakasz után azt olvasuk, hogy sok-sok ördöngöst szabadított meg és gyógyított meg. Erre a farizeusok azt mondták, hogy persze, hát az ördög fejedelme által űzi ki az ördögöket. És mit csinál Jézus? Elkezdi nekik szinte logikusan levezetni azt, hogy ez, amit gondoltok, ez irreális, ez lehetetlen, ez nem logikus. A saját fiaitok fognak elítélni. És bebizonyítja nekik azt, hogy kétség nélkül elérkezett közétek Isten országa. Gondolkozzatok el. De látjuk azt, hogy a farizeusokat így hát mindig kiosztja, mindig helyes útra tereli, mindig egy kicsit úgy tanítja őket, hogy hát azért másképp kéne gondolkozni. És ott vannak azok a nyomorult és szerencsétlen és rászorult emberek, a betegek, a megszállottak, akik magukról sem tudnak sokszor, és azokat pedig fölkarolja. Fölkarolja. És meggyógyítja és megsegíti. Azt olvassuk a proféciában, hogy ítéletet hirdet a népeknek. És hogyha ítéletről gondolkozunk, akkor nagyon sokszor az jut eszünkbe, hogy a bíróság kihirdetett egy ítéletet. Az ítélet általában az, hogy XY nép börtön, nem tudom én micsoda, tehát valami negatív, a büntetés. Az ítélet alatt mi általában a büntetést értjük. De az Újszövetség nem feltétlenül beszél mindig a büntetésről az ítélet alatt, hanem arról a tárgyalásról, amikor elhangzanak ugye a védőbeszéd, meg az ügyész, amikor elmondja magáét. Amikor folyik ez a per, maga a per, az ítélet, a bírósági tárgyalás. És aztán sokszor azt is kell alatta érteni, hogy a ítéletnek van, hogy a következménye a bűnnek van. Következménye a büntetés. Sokszor ezt is, ugyanúgy, mint a magyarban, alatta kell értenünk. De most csak ebben a tárgyilagosságban gondolkozzunk, hogy az ítélet azt jelenti, hogy valakiről elmondok valami jót, meg rosszat. Tehát azt, ami történt abban az adott ügyben. Ítéletet hirdet a népeknek. És ezt ahogyan teszi Jézus. Mit tett ebben a fejezetben? Nem elítélte, nem lemosta a színről a farizeusokat, megvédte a gyengéket, meggyógyította a betegeket, és kiigazította, helyreigazította a farizeusokat. Gondolkozunk azon, hogy mi milyenek vagyunk egy-egy ítélet tekintetében, vagy mi milyenek tudunk lenni, amikor valakiről valamit el kell mondani. Sokszor csak a negatívumokat tudjuk sorolni. De azt olvassuk Jézusról, hogy mit csinál, hogy hűségesen cselekszi ezt. Hogy hűséges az igéhez. Hogy hűséges a 10 igéhez. Hogy hűséges a 10 parancsolathoz. Hogy hűséges ahhoz az igéhez, ahhoz a törvényhez, vagy törvényrendszerhez, a paragrafus rendszerhez is, ha tetszik, amit Isten adott az ő népének. Hogy végre eljött valaki, aki nem kicsavarja a paragrafusokat, nem kifacsarja a szavakat az Isten igéje mögött, hogy ugye nem szabad szombatnapon a gabona földön áthaladva a gabonát enni, nem kicsavarja, hanem úgy értelmezi, ahogy azt Isten maga a szerzője gondolta. És ez egy fantasztikus dolog, ahogy látjuk. Én úgy érzem, hogy ez az ő hűsége, ami végig húzódik az ő szolgálatban. Ugye nem tudjuk azt gondolni, hogy nappal tanított és jó dolgokat mondott, éjjel pedig halálra ettem volna magát Jézus. Vagy akármit sorolhatnánk. Ezt nem lehet elképzelni Jézusról. Na, ő hűséges volt nem csak a tanításban, hanem az életmódjában. Tehát ezért, amikor Da Vinci meg a nem tudom én kicsoda, Da Vinci kódja meg a nem tudom én milyen művekben leírják azt, hogy történelmi tény, hogy Jézus feleségül vette Magdalai Máriát, és stb. Nem értenek semmit az egészből. Ez lehetetlenség. Amit Jézus mondott, azt úgy is élte, és úgy is gondolta, és úgy is tanított. Én úgy látom, hogy ma pedig ez nagyon nagy veszély Budapesten is, hogy van az ige, ami úgy megáll önmagában, és van a mi életünk. És a kettő között van egy de. Van egy de. Igen, a Bibliában leírták ezt. De eltelt azóta 2-3 ezer év, és az én életemben már teljesen más viszonyok vannak, felgyorsult a világunk, a technikai forradalom, meg ahogy élünk, stb. És a kettő között van egy hatalmas de. Ugye, hívők együtt élnek, de nem házasok. Hívők házasok, de nem beszélnek egymással, gyakorlatilag külön élnek. Külön lelki életet élnek. Kettő az nem teljesen van messze egymástól bűn tekintetében. Vagy ugye, miért nem veszek bérletet, BKV? Hát fizetés, kiegészítés. Vagy hát ugye az adomból úgy is levonják, már lehet, hogy adót sem fizetek. Tehát próbáljuk mindig magyarázni. Van a Biblia, ne ülj, ne lopj, ne paráználkodj. Ott van az az objektív dolog, amit Isten leír, de van az én életem. És a kettő között van valami szakadék. És azt olvassuk itt, hogy Jézus hűséges az igéhez. Az azt is jelenti, hogy ő nem személyválogató. Ezt úgy szoktuk érteni, hogy jaj, de jó, halleluja, nem személyválogató. Nem csak az okosoknak, ügyeseknek, jóknak van lehetőségük Istennél kegyelemre. Nem csak őket választotta ki, hanem bennünket, szerencsétleneket, elesetteket, stb. Ez tényleg nagyon jó. De Isten nem személyválogató, és ez azt is jelenti, hogy a bűnt megbünteti. És nem csak az apa és anya gyilkosok életében, hanem nekünk számot kell adnunk minden tevékenységünkről. Jézus azt mondja, minden szóról, minden haszontalan beszédről, ami a ajkunkon kiszalad. Ugye, ha akkor már elgondolkozunk, hogy voltam én szemtelen a szüleimmel? És aztán lehetne sorolni, hogy minden bűnömért számot kell adnom. Minden hazugságomért, lódításomért, füllentésemért. És talán nem azzal van a baj, hogy ott van az ige, és ott van az életünk, és a kettő között van egy de. Talán nem ezzel van a baj, hanem a hozzáállásunkkal, amikor megpróbálunk magyarázatokat keresni erre a dere. Hogy de az én életemben miért úgy van. De Isten nem személyválogató. Ő megítéli a bűnt. Persze mondhatjuk, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson szemtelenségben. Sokan, talán nem mondjuk ki, de így élnek. De az is igaz, hogy az ilyen ember sokszor csak leönti valamilyen édeskés sziruppal, ilyen a kegyelem valami szirupjával ezt az egész hívő életet, Isten úgyis megbocsát, és akkor lesz egy ilyen nyúlós, mázgás, kegyes szöveg az élete, a beszéde, de az élete az valahogy messze arrébb van. Nem az a baj, hogyha van ott egy különbség az ige és az életem között, hanem a hozzáállásom. Hogy magyarázom ezt a det, hogy nem akarok tudomást venni arról a de-ről, mert ugye számot kell adnom róla. Igen, nehéz az embernek számot adni, vagy szembenézni ezekkel a de problémáival. De az én életemben miért más van? Egyrészt letagadjuk. Nem is akarunk tudni róla. Az igen, egy nehéz harc, küzdelem, probléma szembenézni azzal, hogy valamiért Isten igéjével szemben megyek. Nehéz harc, vagy letagadjuk, vagy jóra magyarázzuk, lehet sok minden magyarázatot találni. Én azt gondolom, hogy nem nagy tetteket és nagy szóharcokat vár tőlünk Isten, nem nagy-nagy odaszánásokat, hogy na ebben az évben nem fogok ilyet meg olyat csinálni és mondani, hanem azt várja, ahogyan Jézus itt élt, hűséges volt az igéhez. Nem nagy dolgokat tett itt, amikor járt itt a Földön szinte, már mondhatjuk, hogy persze gyógyított és tanított, de mindig az adott alkalmat ragadta meg, és az adott alkalomban volt hűséges az igéhez. Ami éppen történt, abban állt meg. És ezt várja tőlünk is Isten. Hogy ne a de-ket magyarázzuk, hanem hogy azt mondjuk, hogy igen, az én életemben viszont így van. Uram, nem tudok rajta változtatni, az érzéseim sem csatlakoznak ahhoz a te igédhez, föl kéne adnom egy-két kényelmi zónámat, egy-két gondolatomat, akaratomat, tervemet, nem megy. És ezt a hozzáállást várja Isten tőlünk csupán, nem nagy tetteket. Azt olvassuk a proféciában, hogy nem szít viszályt és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Gondoljunk magunk elé egy nagy utcát, ahol ha valaki kiabál és őrjön, akkor arra az ember fölfigyel. De Jézus nem kiabált, és nem kiáltozott, mert ő nem tömegpszichózist akart, nem tömeget gyűjteni maga mellé, és nem aszerint szólni, ahogy a tömeg elvárta. Hanem aszerint cselekedni, élni, beszélni és gondolkozni, ahogyan az Isten mondta, ahogyan az Istennél látta. A népet nem arra használta, hogy ő uralkodhasson fölöttük, mert akkor mindig változtatni kellett volna azt, amit mond. Mit szeretne a nép hallani? És Jézus soha nem azt mondta, amit a nép mondani, vagy hallani szeretett volna, hanem azt, amit Isten a szájába adott. Mondhatjuk azt persze, hogy Jézusnak ez könnyű volt, mert hát ő mégiscsak Isten fia volt, mi pedig nem vagyunk Istennek így a fiai, gyermekei. Én nem szeretem azt, hogyha Jézust olyan nagyon magasra rakják, hogy mi már el sem érjük. Hogy meg sem tudom szólítani, mert ő olyan hatalmas és fenséges. De még János apostol a Jelenések könyvében is megengedi azt, hogy belelássunk a mennyországba. Hogy ott van a dicsőséges Krisztus, a király, a megöletett és feltámadt párány, de mégis megengedi azt, hogy lássuk őt. Aki nincs elhatárolva az embertől. Így aztán láthatjuk a Bibliában, az Ószövetségben is, Újszövetségben is azokat az embereket, és ezért jó így tanulmányozni, olvasni a Bibliát minden nap, hogy meglátjuk azt, hogy különböző emberek, akiket mi már nagyra tartunk, de ők a maguk helyén nem voltak olyan nagyok. A különböző emberek hogyan élték meg azt, hogy nem fújta őket a tömeg jobbra-balra. Csak egy példa, Mózes. Nem ő jelentkezett szolgálatra, Isten küldte el. Azt mondja, hogy én nem tudok beszélni. És egyszer nemrég hallgattuk egy ige hirdetésben, hogy miért Mózest, és miért nem Áront választotta Isten. Azért, mert Mózes végig, mint egy szikla állt. Őt nem lehetett jobbra-balra eldöntögetni. Nem arra ment, amerre a tömeg éppen fújta. De Áron az első alkalommal, amikor kérték azt, hogy építsen nekik egy szobrot, öntsön nekik egy aranyborjút, akkor megcsinálta. Milyen stabilak vagyunk mi különböző helyzetekben. Mihez vagyunk mi hűségesek. De lehetne persze kisebb embereket is mondani, mert Mózes már nagyon nagyra tettük. Timóteusnál sem azt olvassuk, hogy ő egy olyan vehemens ember lett volna. Pálnak mindig bátorítania kell. Maradj meg abban a hitben. Harcold a nemes harcot. Én már megharcoltam. Hirdesd. Mond, végezd az evangélista munkáját, mindig bátorítja. És arra bátorítja, ami igé szerinti. És láthatjuk azt különböző embereknél, sokaknál lehet látni, hogy hogyan buknak, de hogyan állnak helyre. És hogyan kell őket biztatni újból és újból arra, hogy az Isten igéjéhez legyenek hűségesek. Esetleg egy egész év, vagy élet, eltékozolt élet után hogyan kell újra visszatalálni Istenhez. Sok-sok példát lehetne így a Bibliából mondani, már csak ezért is érdemes minden nap olvasni. A harmadik, amit itt kiemeltem, ez a proféciából, ez a reménység és feladat. Reménység és feladat. Azt olvassuk a 20-21. versben, meglepett nátszálat nem tör el, és küstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Itt az evangélium. Megtrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki. Itt az evangélium. Tessék komolyan venni. Mert ez Jézusra vonatkozik. Itt van, feketén, fehéren leírva. Mi az a megrepett nád? Ugye, már biztos fogod mindenki a kezébe nálad. Tudjuk azt, hogy a nád, hogyha nagyon nagy szél fúj, akkor is lehajlik a földhöz, de aztán visszaegyenesedik. És az ember, hogyha oldalról megnyomja, akkor összeroppan. Onnan már könnyű eltörni. A másik példa itt pedig az a füstölgő mécses. Ugye abban az időben olyan mécses olajlámpást használtak, az olajlámpásba belemáltottak egy vásznat, a vászon, ahogy fölszívta az olajat, azt meggyújtották az éget. És amikor már nem volt benne elegendő olaj, már csak a vászonban volt, akkor már csak úgy immel ámmal lobogott, meg inkább csak füstölgött, és több füstje volt, mint lángja. Ilyenkor ugye mi, hogyha te a mécsesünk van, akkor gyorsan veszünk egy másikat. Na ez az, amit ez a Messiás, ez a Jézus nem tesz. Hogy már alig ég, alig pislák, akkor már nagyobb a lángja, vagy a füstje, mint a lángja, akkor gyorsan elrakjuk, és egy másikat. Ez az, amit Jézus nem tesz. Hogy megrepett az a nátszál, de nem töri ketté. Hogy már csak pislog, alig pislog, de nem oltja ki. Ez az, amit ő nem tesz, mert mondhatjuk azt, hogy mi, ahogy az Ószövetségben olvassuk, Ézsaiásnál szintén. Még a legkülönbek, a legbátrabbak, meg a legfiatalabbak is ellankadnak, megfáradnak, kifut a lábukból a talaj, elgyöngülnek. Hát még akik megöregedtek, tele vagyunk feladatokkal. Hát még azok, akik már úgy érzik, hogy annyi a teher rajtam, hogy nem tudom tovább. Már életem végét járom, vagy ez az utolsó évem ittem, mert föladom. Ugye vannak öregek, betegek, nyomorultak. Vannak, akik az élet minden napi gondjával küszködnek. Ők azt mondják, hogy nekem az életem meg van roppanva. Igazándiból úgy pislákolok, hogy azt már semmire nem lehet használni. Azért vannak ilyen helyzetek, amikor így érezzük. vagy amikor úgy érezzük, hogy a bűneink ellepnek. És hogy magunk alá kerülünk teljesen, hogy innen már nincs kiút, innen már nincs fölfele. És azt olvassuk, hogy ez a Jézus az ilyen embert soha nem fogja megtörni, ketté törni. És a pislogó gyertya belét, életének mécsesét nem fogja ellobbantani, elfújni, hanem mellé áll. A nyomorult embernek, ahogy itt is olvassuk, ebben a fejezetben is, mellé áll, megsegíti, kegyelemmel veszi körül. Még a legfiatalabbak is elgyöngülnek, meglankadnak. És nekik is szól, és nekünk mindannyiunknak szól, hogy Jézus nem mond le rólunk. Hogy Jézus semmelyik megváltott testvéréről, barátjáról, ahogy a Biblia mondja, akiket nem szégyel testvéreinek nevezni, nem mond le egyetlen megváltott gyermekéről sem. Olyan jó az, hogy az ilyeneknek szól az evangélium. Nem a ilyen tudósoknak, okosoknak, mint a farizeusok képzelték magukról, hogy ők milyen sokat tudnak a Bibliáról, ők határozottan járnak Isten országában, stb., hanem az ilyen nyomorultaknak, mint sokszor mi látjuk magunkat. Nem vagyok képes egy normális lépést előre menni. Forgolódom magam körül, nem tudok mit csinálni. Nekünk szól ez az ige, hogy Jézus mellénk áll. De azt is látjuk, hogy a farizeusoknál Jézus egyetlen egy farizeus sem tett tönkre. Egyiknek sem tapasztotta be a mocskos száját, a káromló száját, egyiket sem tette beteggé. Soha nem olvasunk erről, legalábbis én nem emlékeztem most vissza egyetlen egy ilyen történésre sem, amikor Jézus valakit így megbüntetett volna, valakit megtönkretett volna, vagy betapasztotta volna a száját. Akármennyire is farizeus volt, akármennyire is képmutató volt, ő hűséges volt az igéhez. Elmondta neki, hogy az ige szerint az mi, meg hogyan kéne gondolkoznod. De nem tett tönkre egy embert sem. És ez az, amit tőlünk vár, talán ismét mondom, hogy van az ige, és van a mi életünk. A kettő között kisebb-nagyobb különbség is lehet. De azt várja tőlünk, hogy mi keressük meg, és találjuk meg a magunk helyét. Ezt hívják alázatnak a Biblia szerint, hogy nem mondom magam többnek, mint aki vagyok. Nem helyezem magam magasabbra, mint aki vagyok. Ahogyan Isten és Jézus között ott volt az az egység. És nem mondta Jézus egyszer sem az, hogy na, én jobban tudom, mint az Atya, hát ez képtelenség. Mi sem mondhatjuk jobban, hogy mi jobban tudjuk, mint ahogy a Bibliában le van írva. Hanem elmondom azt, hogy Uram, itt vagyok, ez vagyok én, rajtam ember nem tud könyörülni, de te tudsz valamit újat kezdeni az életemmel. Aki megértette ezt a kegyelmet, hogy Isten milyen hatalmat gyakorolt felett, és milyen kegyelmet gyakorolt rajtunk, az az ember nem fog visszaélni ezzel a kegyelemmel. Aki megértette azt, hogy Isten milyen mérről húzott ki bennünk. Én azt gondolom, nem biztos, hogy igazam van, de jelenleg úgy érzem, hogy régi öregjeink, akikre hitben fölnéztünk, mert valami különös módon tudták Isten evangéliumát hirdetni közöttünk és nekünk, ők ebben voltak nagyok, amit nem igazán lehet talán úgy átadni. Ember embertől nem tudja megtanulni, és nem lehet megtanítani. De ők átélték azt, hogy Isten előtt ők kicsodák. Hogy én por vagyok, hogy én porból létettem és porrá leszek, hogy az, amit én az egész életemmel véghez tudok vinni, az még mindig egy nagy semmi, és én csak az Isten előtt csak a bűneimet tudom gyakorlatilag felsorolgatni, de az Isten megbocsátott és megkegyelmezett. De az Isten teljes bocsánatot adott. Aki ezt fölfogta, hogy mit jelent, hogy én kegyelmet kaptam a bűneim helyett cserébe, hogy én örök életet kaptam a bűneimért cserébe, hogy az Isten igazságát tulajdonítja nekem, aki fölfogta ezt a kegyelmet, az nem visszaél a kegyelemmel. Az nem mondja azt, hogy nem érdekes, hogy a Biblia mást mond, nem érdekes az, hogy én mást mondok, mint a Biblia. Nem érdekes az, hogy az életemben valami nem stimmel. Úgyis az Isten mindent meg fog bocsátani, és kegyelemből élünk. Tehát ezt a visszásságot nem fogjuk mondani. Vajon érezzük-e ezt a kegyelmet? Vajon megtapasztaljuk-e? Én azt kívánom, hogy ezt kutassuk, hogy ezt, erre törekedjünk, ezt megismerni, fölismerni azt, hogy elveszett voltam, de életre keltett, az önigazságomban fulladoztam be, kihúzott onnan, és az Isten igazságát tulajdonította nekem. És még van itt egy kis mondatocska, az ő nevében reménykednek majd a népek. Az ő nevében reménykedünk mi is. Egy okos embertől hallottam, aki jobban ért héberül is, mint én, azt mondta, hogy itt az a szó szerepel, amit nem lehet másképp magyarázni, csak az arra, hogy Európa. Vagy érthetjük ez alatt azt is, hogy a civilizált világ, vagy egy világ. Tehát, hogy nem csak Izrael vár a Mesiás ítéletére és szavára, hanem rajtuk kívül az összes nép. És így jutott el hozzánk is, és ülhetünk mi ma Magyarországon, mert eljutott hozzánk ez az ítélet, ez az evangélium a Istennek, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. Így jutott el hozzánk is, és ezt a feladatot adja most nekünk, hogy ember otthon vár a szomszéd. Otthon vár a ház, vagy a nem tudom, a szülők, vagy akárkik várják. Nem a mi bátorításunkra van szükségük embereknek. Nem a mi jó szavainkra. A szó elszáll, az írás marad. Az az írás, amit Isten adott. Az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Isten evangéliumára, az Isten szavára van szüksége a környezetünknek is. És hogyha megértettük, mit jelent az a kegyelem, amit Istentől kaptunk, akkor azt vigyük és vihetjük tovább. Élhetjük azt, amit Isten mondott. És nem arra kell nézni, hogy különbség van az ige és az én életem között, hanem arra, hogy Isten kegyelmet adott arra a helyzetre is, az én életemben is. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy lehajoltál hozzánk egészen mélyre. Köszönjük neked, hogy most is téged láthattunk meg a te ígédben. Köszönjük, ha újra és újra találkozhatunk veled. Köszönjük, hogy közel engedsz magadhoz. És szeretnénk is megalázni magunkat te előtted, levetni a gőgünket, levetni a önigazságunkat, a magunk bizonygatását, elismerni a mi helyünket, hogy mi csak teremtmények vagyunk. Hogy mi nem tudjuk életünket sem igazgatni úgy, ahogy azt kellene. De köszönjük neked azt, hogy kegyelmet adtál. Köszönjük, hogy nem a bűneinkre nézel, nem a bűneink szerint cselekszel. Köszönjük, hogy már akkor meghaltál értünk, amikor még bűnösök voltunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, azt az életet, amit élhetünk. És hogy téged napról napra egyre inkább megismerhetünk. Köszönjük neked azt, hogy a családunkban is hirdethetjük, élhetjük, és tanulmányozhatjuk a te igédet, és kérünk is, hogy napról napra engedd, hogy megismerhessünk téged egyre jobban. Kérünk, engedd azt, hogy fölfoghassuk, milyen nagyság az, hogy kegyelmet adtál. És hadd szeressünk téged egész szívünkkel, lényünkkel, mindenünkkel, minden gondolatunkkal is. Segíts abban, hogy a hétköznapokban éljen bennünk a te igéd. És segíts azt cselekedni, véghez vinni, hirdetni is. Köszönjük, hogy nem nagy dolgokat vársz, de segíts a kis dolgokban helytállni. És kérünk téged, hogy így vezess bennünket napról napra. Segíts, hogy amikor gyermekeinket tanítjuk, akkor az jöjjön át az életünkből, amit tanítunk. És egyáltalán mindig összhangban legyen az, amit gondolunk, tanítunk és élünk. És kérünk a betegekért, a megroppantakért, a megtörtekért, az idősekért, akiknek már elegük van az életből is, a küzdelmekből, a bűn ellen való küzdelemből is. Te adj újból erőt, te állj mellénk. Te légy, aki kísérsz bennünket. Aki megígérted, hogy nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Hadd kapaszkodjunk beléd, akármennyire is inog a mi hitünk, életünk, akármennyire is elfogyatkozik a mi életünk, lelkünk, akármennyire is nincsenek adott pillanatban jó gondolataink. Védj körül bennünket minden oldalról. Köszönjük neked, Atyánk, hogy így szólíthatunk téged, hogy gondviselő Istenünk vagy, nem csak teremtő atyánk, hanem a megváltás révén is megszólíthatunk téged. És hadd kérjünk, ami népünkért, nemzetünkért, emelj föl bennünket, segíts, hogy minél több ember megláthassa azt, hogy ehhez, erre a megtérésre van szüksége, hozzátérésre, megalázkodásra, nem az önigazolásra. Kérünk, Urunk, hogy minél többekhez juthasson el az az evangélium, amit Te hirdettél és hirdetsz ma is közöttünk. Munkálkodj a mi szívünkben, így áld meg a mai napunkat, az előttünk lévő hetet, az előttünk lévő évet, hogy belekapaszkodjunk abba a Te szeretetedbe, hogy Te a megroppant életeket, a megroppant nátszálat nem töröd el, a pislákoló életeket nem fújod el. Kérünk, hogy légy velünk a mindennapokban így. Amen.